akkor nekivágunk a ma estének, Isten hozott mindenkit. Megyünk tovább, méghozzá a 6. lakás 10. fejezetébe vagyunk. Nagyon jó témánál kellett a múltkor abba hagynunk, alig győzöm ezt folytatni, mert annyira jó. Hol járunk? Tehát annál a résznél, amikor Terézit megérti egy ilyen értelmi látomásban, hogy csak Isten az igazság, és itt az igazságról kezd el elmélkedni. És ugye a következőt mondja a 7. pontban, ha bármiben is összhangban akarunk lenni a mi Istenünkkel és vőlegényünkkel, jó lesz nagyon arra törekednünk, hogy mindig ebben az igazságban járjunk. Nem csak azt mondom, hogy ne mondjunk hazugságot, hanem hogy járjunk igazságban Isten és az emberek előtt, amilyen módon csak tudunk. Törekedjünk mindenben az igazságot megtalálni. Ezek most egy első blikre bármilyen nehezen érthetőek, vagy ilyen általánosnak ható kijelentések, szerintem benne van az életünk egyik legfontosabb vetülete, és ugye a múltkor ebben már belekezdtünk. Terész, tehát mire hív föl bennünket, mi a motto, mire törekszünk, amit úgy hívunk, hogy az igazságban való járás. Ezt ő maga mondja. Járjunk az igazságban. És törekedjünk mindenben az igazságot megtalálni. Ugye ez megint annyira jó, hogy fölírjuk. Tehát igazságban való járás, igazságban való járás. Ezt csináljuk. Ez egy ilyen dinamikus dolog, hogy járunk az igazságban, és ugye mit mondtunk a múlt, hogy az igazság itt most nem a hazugság ellentétét jelenti, ilyen morális értelemben, hogy most mi a hazugság, meg mi az igaz, most nem ezt mondjuk, hanem az igazság itt, ugye nekünk most úgy jelentkezik, mint valóság, mint realitás. Mert ugye mondtuk, hogy mi az igaz, ami megegyezik a valósággal. Az az igazság, amikor amit állítok, az megegyezek azzal, ami van. Ugye ezt szemléltettem, akkor még nagyböjt előtt voltunk, most nagyböjtben még jobb ezt kimondani, hogy az asztalra mondhatom én, hogy rántott csirke, de ha egyszer az nem az, akkor az sosem lesz igazság, amit mondok, mert ennek a valósága az, hogy ez egy asztal. Tehát akkor lesz igaz, amit mondok, ha azt mondom, hogy az asztal egy asztal, nem azt, hogy ez egy rántott csirke. Tehát a valóság, a realitásról akkor beszélünk helyesen, ha azt mondjuk róla, ami az igazság, ami van. Na most, hogy ez ne maradjon nyilván ilyen filozófiai szinten csupán, és hogy mit jelent a gyakorlatban, a hétköznapokban igazságban járni, ezt a múltkor azért már nézegettük, ugye? Abban a kontextusban néztük ezt meg, hogy ahogy Teréz mondja, törekedjünk az igazságban járni, törekedjünk a valóságban élni, mert hogy, ugye mondtam a múltkor, milyen sokszor jelen van az, hogy valaki úgynevezett realitás tévesztésben él. Egyszerűen egy maga által kreált világban él. Egy álomvilágban, és nem a valóságban. És ez bármennyire furcsának tűnik, ez mindnyájunkat megkörnyékezhet ez a kísértés, akár még életünk egyes dimenzióival kapcsolatban. Nem biztos, hogy totálisan az életem minden részét egy álomvilágban töltöm, de lehet bizonyos részeit igen. Lehet bizonyos eseményekre, kapcsolatokra, bizonyos dolgokra az életemben nem a realitás szemüvegével nézek, hanem egy általam kitalált valami fajta ilyen alternatív valóság szemüvegével. Egy álomvilágból nézek ki erre a dologra. És erre azért sok-sok példa van, és azt is tudjuk, hogy itt természetesen bejöhetnek a képbe komoly pszichés betegségek, igen, nyilván, hogy amikor valaki tényleg egy valami fajta betegség miatt nem is ebben a világban él, de most nem ezekről beszélek elsősorban, mert az egy másik történet. Itt most arról beszélek, hogy amikor ugye egy nagyjából egészséges ember, aki éli a hétköznapjait, ő sem mentes sokszor attól a kísértéstől, hogy valamilyen oknál fogva ne a valóságban, az igazságban járjon, hanem hogy kreáljon magának egy álomvilágot, és abban éljen az életének valami területe kapcsán, mert az sokkal könnyebb, az sokkal egyszerűbb. És Teréz vissza akar bennünket hozni a földre, vissza akar bennünket hozni a valóságba, és nem akarja, hogy egy magunk kreált álomvilágban éljünk, és ez mennyiszer megtörténik. Múltkor említettem ugye ilyen példákat, hogy ezt jobban megértsük. Bár mondom oda, a pszichés betegség rész azért beköszönget, de azért érthető példa erre, például vannak ezek a testkép zavarok, anorexia, bulimia, stb., amikor valaki nem annak látja a testét, amilyen az a valóságban, hanem egy teljesen másik szemmel néz rá, és akkor ő is realitástévesztésben él. Azt hiszi, hogy kövér, és közben a valóság az, hogy már csontsovány, de ugye még mindig fogyasztja magát, mert neki van egy ilyen zavara, a képe a saját testéről torz. Ez is egy realitástévesztés. Mondom, ebbe persze beköszönnek a pszichés dolgok is, de azért ebből azért értjük. Vagy, amikor, mondom, vannak ilyen összeesküvés elmélet keresők, akik mindenben, tehát a világ összes eseménye mögött felfedeznek egy maguk kreálta logikát. És beleprojektálnak a valóságba olyan dolgokat, amik abban a bizonyos valóságban nincsenek benne, csak ugye az ember, mint olyan mit csinál, keresi mindenhol az összefüggést, mert nem tudunk nyugodni úgy, hogy valami titok van. Hogy nem tudjuk, hogy mi van, és ha nem tudjuk, hogy mi van, akkor kell ezt a lyukat valahogy betölteni. Mert ugye a kíváncsiság, ugye az nagyon-nagyon ott van bennünk, és hogyha a világ eseményei, hogy a minket körülvevő emberek életével kapcsolatban ilyen lyukakat nem tudok betölteni, tehát ott van egy titok, hogy én nem tudom, mi miért történik, akkor valaki kreálhat egy alternatív valóságot. Ugye ha ez azért történik, mert a háttérben van valami, amit senki sem lát, csak én. És ezzel az illető rengeteg kárt tesz, mert hogyha ezt az ő elméletét ugye propagálja és mondja, akkor ugye olyan alternatív valóságról beszél, ami végső soron hazugság, ami nem az igazság, és ezzel rengeteg kárt tesz. De most nem csak összeesküvés elmélet. Hát például az, hogy a pletyka világ az nem erről szól valahol? Az, hogy valakinek a szem rándulásából én már megállapítottam valamit. Valaki most másik kezébe fogta a kávéscsészét, és én abból már megállapítottam, hogy ez valószínű azért csinálja, mert, és akkor kitalálok egy összefüggést, aminek semmi köze a valósághoz. És hogyha ezt persze valaki másnak elmondom, meg elpletykálom, akkor az már tudni fogja, az is hozzá költi a maga kis alternatív valóságát, és ebből jön ez a teljes katyvasz, hogy totálisan messze vagyunk attól, ami van. Mert ugye nem tudjuk elviselni azt, hogy vannak dolgok, amiket nem tudunk, és akkor ki kell azokat a lyukakat valamivel tölteni. Egyébként még Jézus korában is volt ilyen, meg ugye az egyház kezdetén, így születtek ezek az apokrif evangéliumok egyébként, ugye azok a fajta ilyen Jézus élete elbeszélések, amelyek tipikusan azért születtek, hogy Jézus életéből ezeket a lyukakat kitöltsék. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy Jézusnak a 30 éves kora előtt, hogy mi volt. Hát tudjuk, hogy 12 évesen fölvitték a templomba, meg a gyerekkori történeteket, de közben nagy csend. És akkor itt is voltak ugye szerzők, akik ezt a csendet nem bírták elviselni, és költöttek valamilyen szép történetet, hogy ott mi történhetett Jézusnak azokban az időszakaiban. Az egyház kezdettől fogva azt mondta, hogy nem, ezek nem részei a kánonnak, ezek nem részei a Szentírásnak, mert csupán egy kíváncsiság kielégítés van mögötte. Igenis, vannak az életben dolgok, amiket nem tudunk, és azt jobb is, hogy nem tudjuk, vagy annak valami értelme és üzenete van. Például Jézus 30 éves kora előtti csend, az maximális üzenettel jár, sokkal többet jelent, mint hogyha le lennének írva az ő életéből jelenetek. Miért van csend? Mert Jézus életének arról a szakaszáról nincs mit följegyezni, mert úgy élt, mint minden más ember. Tehát a Szentírás csendje, itt ebben most ez egy zárójel, ez nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a Szentírás valamiről nem ír, nem azért nem ír róla, mert valamit el kell hallgatni, hanem hogy nincs mit írni. Jézusnak nem írták föl, milyen volt a ruházata. Miért? Mert olyan volt, mint mindenki másé. Nem említésre méltó. Mert átlagos volt. Keresztelő Szent Jánosnak fölírták, milyen volt a ruhája, mert az övé mindenkitől elütött. Jézus életének a első 30 évéből egy-két dolgot tudunk, de a többit miért nem kell tudnunk, mert nem különbözött az átlagember életétől. Otthon volt Názáretben, ácsként dolgozott. Azt kész. Élte a csendes, hétköznapi életet, és ez üzenet. Ez is kinyilatkoztatás arról, hogy milyen az Isten. Na jó, de zárójel bezárva. Szóval, az igazságban akarunk járni. A valóságot akarjuk keresni. Egyre kevésbé akarunk, és ez itt a célunk, a magunk által kreált álomvilágban élni. A magunk által kreált ilyen projekciókat alkalmazni, és hányszor van az, beleprojektálok valakibe valamit, aminek semmi köze a valósághoz. És azt mondom, hogy nagyon jó kis nagyböjti gyakorlat lenne, ha azt mondanánk magunknak megint mindenféle önmacerálás helyett, hogy én mindenben inkább az igazságot akarom keresni. És a valóságot akarom látni mindenben, és nem akarok valamibe vagy valakibe belevetíteni olyat, ami abban ott nincs is. És látjátok, ez nehéz. Miért nehéz? Mert a való világ, mint olyan, a valóság, az mindig kicsit, hogy mondjam, ridegebb, mint az én általam elképzelt kis pihe-puha melegfészek a kis álomvilágom. Az mindig kényelmesebb. És mindig kényelmesebb ebben az általam kreált kis álomvilágban élni, és ebből kinézni a való világra, és így értelmezni ezen a szemüvegen keresztül az eseményeket és az embereket, sokkal kényelmesebb egy magam által kreált világban élni. Amit én magamnak meghúzom a határait, én magamnak ott tudom, hogy mi történik, abban nincsen kihívás, nincsenek olyan dolgok, amik elbizonytalaníthatnának, nincsen benne semmi olyan, ami nehézséget okozhatna. Nagyon kényelmes az álomvilágunkban élni. De azt is tudjuk, köszönjük, azt is tudjuk, ez a reklám helye volt itt éppen. Ez a szignál. Nem a fokrém. Szóval a valóságban járván sokkal egyszerűbb az álomvilágba behúzódnunk, mint sem kilépnünk a rideg valóságba. Ahol a rideg valóságban mik várhatnak minket? Kihívások, bizonytalanságok, ott fejlődni kell, ott nem olyan egyszerű, ott szembe kell nézni magammal, az eseményekkel, a többi emberrel. Az álomvilágban viszont mindezt nem kell megtennem. A fantázia világban viszont mindezt nem kell megtennem, ott biztonságos. És éppen ezért tudjuk nagyon jól, hogy milyen sokaknak nehéz elengedni ezt a fajta álomvilágot, nehéz kilépni a realitásba, a valóságba, és ide jön be talán az az érdekesség, amit nemrégiben hallottam, meg tanultam is róla, hogy például van ez az időskori demenciának nevezett dolog. Na most az időskori demencia, mint olyan, nem kizárólag valami agyi károsodásról szól. Nem csak az agy oxigén ellátásáról vagy ilyesmiről szól, nyilván ilyen fiziológiai dolgok benne lehetnek. De ma már egyre jobban tudjuk, hogy például ennek az időskori demenciának, ugye, amikor az idős ember tényleg egy teljesen másik világban él már, tehát nem a való világban, annak a kialakulásának, vagy hogy ott az neki valami agyműködés ott változott, annak van egy pszichés kiindulópontja. Úgy tűnik, hogy a időskori demencia is pszichoszomatikus, mint annyi minden más betegség az életünkben. Tehát egy idős embernél azért történik meg ez, mert neki az új helyzet, hogy például bekerült egy időskorba, például rengeteg új kihívással jár, újra kell tanulnia önmagát, mint egy kisgyereknek, és ez egyébként minden életszakaszunkban így van. Meg kell tanulni 10 évesnek lenni, 20 évesnek lenni, 30 évesnek lenni, 80 évesnek lenni, még 90 évesnek is meg kell tanulni lenni. 90 évesnek is más kihívásai vannak, mint a 80-nak. És ezt akik benne vannak a korban el tudják mondani, hogy nem ugyanaz a két dolog. Meg kell tanulni 100 évesnek lenni, és kívánom, hogy mindenki tanuljon meg, majd 110, meg 120 éves is lenni. De hogyha nem, akkor is mondhatjuk, hogy minden életkornak megvan a maga kihívása. Na de, amikor valaki az életében nem volt hozzászokva ahhoz, hogy szembenézzen az újdonságokkal, nem volt hajlandó alkalmazkodni, mindig elutasította az újat,
akkor ott az idős korban például ez annyira fel tud gyülemleni, annyi minden újdonsággal kéne szembenéznie, és elengednie az életében csomó mindent, ami már nem megy, hogy inkább választja tudatalatt is az alternatív valóságot. Bele menekül egy álomvilágba, ahol már én föl vagyok mentve az alól, hogy szembenézzek az életem új kihívásaival. Ott már nem kell. Ott engem betesznek egy otthonba, betesznek a kórházba, nem várja el tőlem senki onnantól kezdve, hogy fejlődjek. Ez, mondom, tudat alatt megy. Azaz ember nem dönti ezt így el, de mivel nem alakult ki az életének a megküzdési stratégiáiban az, hogy szembenézek az újdonsággal, hanem mindig az volt, hogy ami új, az rossz, hogy ami újdonság, az nem jó, próbálok mindig a régihez ragaszkodni, és mindig mindent úgy csinálni, ahogy eddig, és ahogy régen csináltam. Na most idős korára az embernek, amikor már elfogy az ereje, és nem tud mindent úgy csinálni, mint annak idején, na akkor jöhet ez a bizonyos krízis, hogy akkor mit csinálok? Akkor, mivel nem tudok szembenézni önmagammal, aki lettem, ezért bevonulok az álomvilágba. És innentől kezdve örök fölmentést kapok attól, hogy nekem valaha is alkalmazkodnom kelljen valami újdonsághoz. Nagyon érdekes, hogy ennek itt van egy ilyen kiinduló pontja. És éppen ezért az a valaki, aki mindig gyakorolja magát abban, hogy igenis, nem jó filozófia az, hogy mindent csináljunk úgy, mint ahogy eddig megszoktuk. Hanem igenis, az életem újdonságaival szembe kell nézni. A kor újdonságaival szembe kell nézni. Nem mondhatom azt, hogy ami új, az rossz. Hanem szembenézek vele, megpróbálok vele valamit kezdeni. Akinek megvan ez a megküzdési stratégiája, hogy nem menekült el a kihívás elől, nem menekült el a fejlődés elől, nem mondta azt, hogy mindent úgy csinálok, ahogy 30 éve, meg 40 éve, meg ahogy régen, hanem megpróbálok új módon hozzáállni dolgokhoz, megpróbálom az újat, kipróbálok új dolgokat az életemben, annak a valakinek a számára sokkal kisebb esély, hogy például időskorára kialakul ez a fajta megbetegedés, ez a demencia, mert nem fog elmenekülni az álomvilágba a tudat alatt se. Mert megszokta, hogy szembe kell nézni a realitással, szembe kell nézni az újdonsággal, megvan a megküzdési stratégiája. Szóval ezt csak arra mondom, hogy mennyire érdekes, hogy még ilyen fajta betegségek vagy jelenségek mögött is lelki folyamatok húzódnak meg. A valósággal való szembenézés, az újdonsággal való szembenézés, a fejlődésnek a kérdése, amit tudjuk, hogy magunkban le tudunk állítani. És hogyha valaki nem akar fejlődni, akkor nem is fog fejlődni. Csak aztán eljön majd egy kor, egy bizonyos időskor, ahol már nincs választás. Tehát ott vagy szembenézek egy nagy újdonsággal, vagy elmenekülök egy álomvilágba. Tehát tudom, hogy ez nem mindig általános, de nagyon sok esetben ilyesmi van a dolgok mögött. És aki ezért vigyáz a saját mentális egészségére, és még mindenek előtt abban, hogy igenis szembenéz az újdonsággal, és nem mondja azt, hogy na, ez, mivel ez a dolog, ez még 30 éve nem létezett, ezért biztos, hogy én már ezt nem fogom megtanulni, biztos, hogy ez rossz, ez nekem bonyolult, én ettől félek. Ugye főleg ilyen technikai eszközökről lehet itt szó, újdonságokról, új látásmódokról, hogy hát én már nem, én meg már én ehhez már idős vagyok. Nem, aki ezekkel megpróbál legalább egy picit ezekkel szembenézni, az megkíméli magát attól, hogy idős korára bekövetkezzen ez a teljes álomvilágba való bevonulás. Hogy ott már nekem nem kell szembenézni semmivel, és örök fölmentést kaptam. Látjuk, ez is érdekes, hogy még ehhez is ennek köze lehet. Aztán az igazságban való járás, ugye Teréz azt mondja, hogy járjunk igazságban Isten és az emberek előtt, amilyen módon csak tudunk. Tehát milyen kérdés jön még be ide? Az, hogy Istennek keressük a valóságát, ugye? Ez is egy olyan dolog, ami borzasztóan fontos. Istennek a valóságának a keresése az micsoda? Ugye a kedvenc témám és a kedvenc témánk, remélem legalábbis, ugye az Isten kép. Az Isten kép kérdése. Jó, Istenem, mennyit lehetne erről beszélni? Hogy az Isten kép kérdése mit jelent? Van Istennek a valósága, és erről a valóságról bennem él egy kép. Na most, ez a kép lehet 100%-ban megfelel annak, a mi Istennek a valósága, lehet 50%-ra, és lehet, hogy 0%-ra.
Ez az Isten képnek a kérdése, amiről nagyon keveset beszélünk. Hogy milyen elképzelés él én bennem ő róla. Mert ő valamilyen. És ő neki van egy objektív valósága. Na de itt ezt a gyakorlatban, a tapasztalatban látjuk, hogy a bennünk élő kép mennyi sokszor nem egyezik meg ezzel a bizonyos valósággal. És ennek egy hosszú története van, majd egyszer nagyon jó lenne egy olyan fórum, ahol ezt majd megpróbálhatnám kifejteni, hogy miért lehet egyáltalán ez, hogy a bennünk élő Isten kép, az nagyon sokszor elüt a valóságostól. Igen, ennek egy hosszú története van, hogy ez miért van így. Ugye azt is tudjuk, hogy az Isten kép, az nem kizárólag az a tudás, ami a fejemben van az Istenről. Nem kizárólagosan az információ, amit én tudok ő róla, mert hiába tudom én, hogy ő a szeretet, információs szinten tudom, lehet, hogy belül, mégis félek tőle, mégis szorongok tőle. Mégis úgy érzem, hogy előtte soha nem lehetek elég jó. Vagy hogy nem foglalkozik velem. Az Isten kép az egy belső, érzelmi jellegű kép. Nem csupán az agyi tudás, az információ, ami bennem van Istenről, bár manapság azt mondom, nagy áldás, ha legalább valakinek az információs szinten már helyén van az Isten fogalma. Hogy az Istenről legalább tudja, hogy milyen a valóságban, még hogyha a belső érzelmei ennek sokszor ellent mondanak. Manapság ez is nagy dolog. Mert sokaknál még az Isten fogalom sincs rendjén, és nem az, hogy a teológiailag, hogy nem vallaná, hogy Isten három személy, és Jézus két természete, és a satöbbi, persze a dogmákat valljuk. És közben, tehát valljuk a hitigasságokat, de közben aztán azt énekeljük, hogy Isten kegyetlen. Az megy a liturgikus szövegbe, meg az imádságainkban, hogy ő előtte sose lehetsz elég jó, ő azért tekint csak rád, mert ő neki most jó napja van, egyébként rád taposna, mint egy kis féregre. Ezeket aztán utána mondjuk. A keresztény praxisban olyanokat állítunk Istenről, amik nem felelnek meg annak, hogy ő a szeretet. Látjuk, ez a legnagyobb eretnekség egyébként. Lehet, hogy valljuk, hogy Isten szent háromság. Valljuk, hogy Jézusban két természet van. Valljuk az egyházat. Valljuk, hogy a szent mindent vallunk. Egyet nem vallunk, hogy Isten a szeretet. Azt miért nem valljuk? Ez miért nem kerül be az eretnekségek listájára? Hogy hány meg hány keresztény igazából nem azt vallja, hogy Isten a szeretet? Mert olyanokat föltételezünk róla, meg olyanokat mondunk róla, meg olyanokat prédikálunk róla, meg olyanokat éneklünk róla, ami egyszerűen ugye horror, és ugye most Nagyböjt a legjobb alkalom erre, hallgassunk bele ezekbe az énekszövegekbe. Hallgassunk egy picit halló füllel ezekbe az imádságokba sokszor. Mi van ott, hogy jé, hogy Urunk, hogy engeszteljen ki téged az, hogy mi most itten böjtölünk meg ilyesmi. Miket föltételezünk Istenről, hogy neki, ami fájdalmunk kell, ahhoz, hogy ő valami jót tegyen velünk, tehát ezt még egy rossz szülőről sem mondanánk jó esetben. Hogy egy szülőnek a gyereke fájdalma kell ahhoz, hogy ő valami jót tehessen vele. De Istenről ezt simán állítjuk. Tehát látjuk, az Isten képünk nagyon-nagyon sokszor sérült. És olyanokat állítunk róla, ami fény év távolságra van a valóságtól. Ennek ugye természetesen megint pszichés okai vannak. Mondom, most csak kapkodok így ebbe bele, mert ennek egy hosszú története van. Az érzelmi jellegű Isten kép miért alakul ki bennünk. Ez egészen visszamegy megint csak a gyerekkorunkra. Tehát itt ilyen gyerekkori dolgok vannak. A édesanyánk, édesapánkkal való kötődésnek a módja határozza meg azt a tudatalatti érzelmi jellegű Isten képünket, ami bennünk van. És erről senki nem tehet. Senki nem tehet arról, hogy milyen fajta Isten képet örökölt. Arról viszont már mindenki tehet, hogy ezzel a képpel leélünk egy életet, és nem dolgozunk vele. Arról nem tehetünk, hogy anyánktól, apánktól milyen típusú Isten képet örököltünk. Arról viszont tehetünk, ha ezzel soha életünkben nem foglalkozunk, és nem dolgozunk vele. És nem állapítjuk meg, hogy valami baj van. Hogy én félek tőle, lehet szorongok tőle. Hiába tudom én, hogy ő kicsoda,
Mégis az érzelmeimben nagyon ambivalens érzések vannak bennem Istennel kapcsolatban. Na ez az Isten képnek a kérdése. Nem megyek hosszabban bele, mert erről rengeteget lehetne még beszélni, de lényeg, hogy Teréz meghívása alapján mit csinálunk? Az Istennek a valóságát keressük. És ezt összehasonlítjuk a bennünk élő képpel. És megnézzük, hogy a kettő mennyire fődi egymást. Kérdés, Istennek hol látom a valóságát? Hát Jézusban. Isten kinyilatkoztatta magát. Ez azt jelenti, hogy ő elmondta, hogy ő milyen. De jó, nekünk keresztényként nagy áldás, hogy nem kell kikutatnunk, hogy Isten milyen. Ő maga elmondta. Nem kell kilogikáznunk, kockás papíron kiszámolni, hogy milyen az Isten. Nem kell. Egy-hegy nem is tudnánk. Kettő, ő maga már nekünk ezt a munkát megcsinálta azzal, hogy elmondta. Ezt hívjuk a kereszténységben úgy, hogy kinyilatkoztatás. Ő elmondta, hogy milyen. Hogy neki milyen a valósága. És ugyan múltkor beszéltünk róla, hogy a Szentírás, mint a kinyilatkoztatás egyik foglalata, ugye az fokozatosan tárja föl a tiszta, valódi Isten képet. Ugye múltkor beszéltünk erről, hogy a Szentírás egy történet, amely kibontakozik, amely dinamikusan fejlődik, ahol az elején még nincs minden a helyén, úgy, ahogy majd a végén lesz, mert ez egy történet. És éppen ezért a Szentírás nem más, mint az Isten kép tisztulásának a története. A korai könyvek, ott a kezdet, ott az Ószövetség bizonyos részeinél legalábbis, az Isten kép még nagyon sérült, nagyon emberi, nagyon ilyen erőszakos apa projekció az Isten kép. És aztán tisztulgat szépen, amíg Jézus Krisztusban el nem éri a teljes tisztaságát. Az Isten kép. Miért éri el? Mert Jézus fizikai életében, arcán, tettein, gesztusaiban látom, hogy milyen az Istennek a valósága. Miért? És itt jön be a teológia. Mert Jézus az Atyával egy lényegű. Jézus a második isteni személy. Ő Isten. Ergo nem tud olyat cselekedni, vagy mondani, amit Isten nem cselekedne, vagy mondana. Nincs olyan, hogy Jézus valamit ezen kívül csinál, mert ő egy lényegű az Atyával. Tehát minden, amit Jézus mond, és amit cselekszik, és amit nem cselekszik, az mind kinyilatkoztatás, üzenet arról, hogy milyen az Isten. Ha Jézus lehajol a bűnös emberhez, akkor oda az Isten hajol le. Az az Istennek a tulajdonsága, hogy ő ezt csinálja. Értjük? Tehát amikor keressük Istennek a valóságát, az objektív valóságát, könnyű a helyzetünk, könnyű, elméletileg, Jézusra kell nézni. Mert Jézusban mindent elmondott nekünk az Atya. Elmondta, hogy ő milyen. Tehát Jézusra kell tekintenünk ahhoz, hogy Istennek a valóságát kikutassuk. Tehát amikor elkezdünk félni az Istentől, vagy szorongani tőle, vagy elkezdjük azt hinni, hogy ő előtte soha nem lehetünk elég jók, vagy hogy ő egy kegyetlen, szeretetlen diktátor, hogy ő engem mindig figyel, hogy felírja a bűneimet, meg őt engesztelni kell, meg haragszik, meg büntetni akar, meg ugye ez a sok horror, akkor mit csináljak? Nézzek Jézusra megint. Mit látok rajta? Hogy viszonyul ő a bűnös emberhez? Hogy ment oda a többi emberhez? Milyen módon volt ott velük? Azt az Isten képet látom, amit én az előbb fölvázoltam? Nem ezt látom. Ő rajta látom a gyakorlatban, az életben, hogy mit jelent az, hogy Isten a szeretet. Ő rajta látom minden tettében és szavában. Tehát Jézusnak az életéhez kell visszamennünk ahhoz, hogy Istennek a valóságát tudjuk, hogy ő ilyen, ő így áll az emberhez. És ez Jézus tetteiben és szavaiban is megnyilvánul. És látjuk, a bennünk lévő képet ezzel kell összehasonlítani, hogy én ehhez képest mit föltételezek az Istenről. Azt, hogy ő neki nem számítok, vagy hogy büntetni akar, vagy stb. Stb. Hát miért feltételezem ezt róla? Igen, ennek van egy oka. Aha, mert én ezt örököltem. Aha, lehet, nekem valaki, például elmondhatja Valgárolt, hogy valaki soha nem tudott elég jó lenni az apukája, anyukája előtt. Soha nem tudtam előtte elég jó lenni. Mindig az volt, hogy nem értem el azt a szintet, amikor valaki úgy érezte volna, hogy ő már elég jó. Mindig meg kellett felelni, mindig félni kellett a büntetéstől, stb. Na, ez már is kialakítja azt, hogy Isten erő is ezt föltételezem. Vagy az egyházban, a hitoktatásban, a prédikációban, főleg korai gyerekkorban mindig azt hallotta valaki, hogy ugyanez, Isten előtt meg kell felelni, de úgyse tudsz. Isten mindent lát, mindig néz téged, és fölírja a bűneidet, és pokorra fog taszítani, stb. Ezek mind roncsolhatják az Isten képünket, ezt az elképzelésünket őróla. Mondom, erről nagy részt nem tehetünk, főleg ha gyerekként éltünk át ilyesmit. Hogyha belénk égett ez a fajta kép őróla, ez a fajta kegyetlen, hideg, szeretetlen Isten elképzelés. De mondom, miről tehetünk? Arról, hogy ezt soha nem vizsgáljuk felül. Soha nem visszük el magunkat egy ilyen isteni olajcserére, és azt mondjuk, hogy megnézem, hogy a bennem lévő Isten kép megfelele annak, amilyen ő a valóságban. Az a tragédia, hogy a kérdés sokszor föl se merül. Nem kérdezek rá magamra, hogy mit gondolok én őróla, és az megfelele a valóságnak. Én már azt mondom, a gyógyulás első lépése, amikor valaki rákérdez. Nézzük már meg, milyen Isten képem. Aha. És föltehetjük magunknak a kérdést, hogy milyen Istennel vagyok én kapcsolatban. De itt, hogy ő milyen, most ne azt mondd el, hogy ő a Szent Háromság, meg ő a ilyen, meg olyan. Tehát ne a teológiai igazságokat mondd el, hanem hogy érzelmileg neked ő mit jelent. Érzelmileg. Mit érzel ő vele kapcsolatban? És itt most az érzések nagyon fontosak. Mi az az érzés, ami ott van? Szorongás, félelem, bizonytalanság? Vagy egy öröm, egy béke? Nem azt mondom, testvérek, hogy mindenkinek negatív istenképe van közöttünk, nehogy. Vannak, akik abszolút pozitív istenképe jönnek. Persze! Csak azt tapasztalom, hogy nagyon-nagyon sokaknak van negatív istenképük. És nagyon sokan rászorulnak erre a fajta istenképi gyógyulásra. Na látjátok, ez most csak így röviden mondva, hogy keressük Istennek a valóságát. Az igazságban járni annyit tesz, hogy én a valódi Istennel akarok kapcsolatban lenni. Nem azzal, akit én magamnak kitaláltam. Nem azzal, akit én a családban, vagy a korai hitoktatásban örököltem. Én azzal akarok kapcsolatban lenni, aki létezik, aki van. Nem azzal, amilyen kép én bennem van, és amely kép lehetséges, hogy nem egészen felel meg a valóságnak. Aki már ezt legalább elhatározás szinten erre eljut. És azt mondja, hogy én ezen dolgozni akarok. Megértettem, hogy a bennem lévő kép őróla, hát lehet nem egészen egyezik meg annak, ami az evangéliumban van. És ezért, testvérek, annyira jó, hogy az evangéliumok rövidek. Én ezt annyira szeretem, hogy Isten nem adott nekünk 5000 oldalnyi könyvet, hogy nesze, itt van abban, hogy milyen vagyok. Nem, az evangéliumok rövidek. És igazából az Ószövetség és az Újszövetség többi része, tudjuk, ezt világítja meg. Tehát, hogy az evangéliumokból olvasom ezt a valóságot ki mindenek előtt, melynek a megértéséhez hozzásegít az Ószövetség és az Újszövetség többi része, de az evangéliumok a lényegek, és milyen jó, hogy annak idején nem volt annyi papír meg ceruza, milyen jó, hogy drága volt a pergamen, baromi drága, és nehéz volt írkálni rá, és ezért kényszerítve voltak az evangelisták, hogy viszonylag röviden írják le, és sűrítve azt, hogy amit tudnunk kell. Mert miért? Mert pontosan azért, hogy számunkra ez a munka ne legyen nehéz. Nem kell 3000 oldalnyi könyvet elolvasnod. Elég az evangéliumokat, de azokat úgy tüzetesen egy kicsit megnézni, hogy mit látok ott Isten valóságával kapcsolatban. Tehát az is lehet, hogy Győr és Budapest között a vonaton Márk evangéliumát el tudom olvasni. Visszafele meg Lukácsot. Mondjuk attól függ, mivel megyek, ha a személlyel megyek, akkor még Jánost is elolvassuk, akkor bármelyiket. Mindegy. Lényeg, hogy ezek nem hosszúak, ezek a dolgok. Azért vannak ilyen röviden írva, hogy nekem minél könnyebb legyen befogadni az információt, Istennek a valóságát. És ne kelljen ezt így összerakni valami nagy-nagy logikával, hanem ez számomra egy egyszerűen megoldható feladat legyen. És ezért az evangélium nyilván mindenkinek való, mindenféle iskolázottság nélkül, és elég hozzá olvasni, tudni, és akkor mindjárt ott van az, hogy meg tudom nézni, hogy Isten milyen. Mert Jézus szavaiból és tetteiből ezt látom. Na, tehát mit keresünk? Az igazságban járunk, és azt a Isten keressük, aki valójában van. Nem azt, aki nincs. Mert az a sok-sok Isten elképzelés, ami bennünk van sokszor, hogy ő egy kegyetlen, szeretetlen valaki, az egy nem létező Isten. És erre jön be az egyébként, hogy a negatív Isten képek kapcsán az ateizmus, tehát az Istennek a tagadása, az sokszor egy logikus döntés. Kérdezzük meg azokat, akik mondjuk így nem hívők, hogy mit mondanak ők, egyébként a nem hívőknek is van Isten képük. Ha megkérdezzük tőlük, hogy szerintük milyen az Isten, akiben nem hisznek, el fogják mondani, hogy ilyen, meg olyan, meg olyan, meg amolyan. És kit fognak leírni ebben az ő elbeszélésükben? Valószínű, egy olyan Istent, akiben én se hiszek. Egy olyan Istenről fognak beszélni, aki egy szeretetlen, aki egy kegyetlen valaki, és akiben ők nem is akarnak hinni. És erre azt mondom, hogy teljesen igazuk van. És hogy a II. Vatikáni zsinat egyik dokumentuma tanítja, hogy az ateizmus kialakulásáért az egyik legnagyobb felelősök mi vagyunk, akik egy olyan fajta Isten képet mutattunk be a világnak, amely nincs is. Egy olyan Isten kép alapján prédikáltunk, meg evangelizáltunk, amelyik nincs is, egy ilyen a pokorra taszító Isten fenyegetéseivel evangelizáltunk. És erre voltak, akik azt mondták, hogy mi ebből nem kérünk. Ha az Isten azt jelenti, hogy kapok a vállamra, a hátamra még egy púpot, ha az Isten azt jelenti, az életembe belép még egy erőszakos személy, akkor nekem az nem kell. És így ez a döntés, az ateizmusnak a döntése ebből a szempontból logikus. Jobb Isten nélkül élned, mint egy negatív Isten képpel. Ezt én most így kimerem mondani. Jobb ő nélküle, nem ő nélküle, a valódi Istennel természetesen nagyon jó élni. De ha te egy negatív Isten képpel próbálsz együtt élni, annál még az is jobb, ha egyáltalán nem élnél semmilyen Istennel kapcsolatban. Mert egy negatív, egy démonnal, egy szeretetlen, kegyetlen valakivel intim kapcsolatban lenni lehetetlen. Ezért sokaknak nem megy az intim Isten kapcsolat. És jönnek, és azt mondják, hogy atya, mindig falakba ütközök, építem az Istennel való kapcsolatomat őszintén, és nem megy, nem megy, nem megy. És kiderül, hogy miért nem megy? Mert olyan negatív Isten képe van, de ő ezzel a kitalált Istennel akar kapcsolatba kerülni, és az lehetetlen. Nem lehet egy olyan Istennel intim kapcsolatba kerülni, akitől közben szorongok. Intimitás és szorongás nem megy meg egy helyen. Éppen ezért kezdek rájönni magam is, hogy a kereszténység első legfontosabb kérdése nem az, hogy van-e Istennel kapcsolatot. Magam is sokáig azt hittem, gyerekek, föltaláltuk a spanyol viaszt, Istennel való kapcsolat. Ó, de jó, ez eddig. Keveset beszéltünk róla, most már még többet beszélünk róla. Nem ez az első kérdés, hogy van-e Istennel kapcsolatod, mert ha most én itt nyomatom azt, hogy kössél az Istennel kapcsolatot. Jó van, valaki a benne élő diktátor Istennel fog elkezdeni kapcsolatot kötni. A benne lévő bíró, rendőr Istennel fog kapcsolatot kötni, és abból csak szenvedés van. Mert szegényke őszintén próbálkozik, de ez a kép, ami benne él Istenről, ez egy kegyetlen valaki. És ő ezzel próbál kapcsolatba kerülni, ami nyilván lehetetlen, és csak kudarcai vannak ebből. Ebből fakadóan nem az az első kérdés, hogy van-e Istennel kapcsolatod, hanem hogy kicsoda neked az Isten. Ki ő? Ez az első kérdés. Ki nekem ő? Mit gondolok, föltételezek, képzelek el róla? Ez az első kérdés. Mert ha ebből kijön, hogy ő róla olyasmiket föltételezek, ami negatív és szorongató, akkor nem fogom erre azt mondani, hogy éljél vele kapcsolatba. Hogy is mondanám? Hanem először meg kell tisztítani azt a képet.
Először rá kell tanulni a valódi Isten képre. Dolgozni kell az Isten képünkön, és majd utána elkezdünk kapcsolatosdízni. Majd utána, amikor a képünk őróla tiszta. És csak utána jön az, hogy én a valódi Istennel vagyok. Valódi kapcsolatban, azzal, aki tényleg van. Aki egy szerető Istenek, az életemet boldoggá akarja tenni. Látjuk? Ez az első kérdés. Ki nekem ő?
És amíg nem tudom, hogy milyen ő a valóságban, addig a vele való kapcsolat építése rendkívül nehéz lesz. Aztán Teréz ugye azt mondja, hogy járjunk az igazságban, és így írja, hogy igen, különösen ne akarjuk, hogy jobbnak tartsanak minket annál, mint amilyenek vagyunk. Ugye ez neki egy ilyen elég tipikus kifejezés, módja arra nézve, hogy járjunk az igazságban a saját magunk realitásával kapcsolatban is. Tehát ez az Isten kép mellett akkor mi lesz? Az én képünk.
Én kép. A saját magamról alkotott kép.
Hey, de ez mennyire érdekes, de ugyanerről van szó. Néha a magamról kialakított kép is messze van a valóságtól.
Ó, de nehéz.
Igen, magamról gondolok valamit, ami nem a valóság. És akkor mi szokott lenni az elterjedt dolog? Magamról vagy keveset gondolok, tehát a békafeneke alá, vagy magamról borzasztóan sokat gondolok, és kanonizálom, szentjavatom magam, és imádom magam. Tehát mi van itt a két viszonylatban? Itt van egy ilyen öngyűlölet, egyébként csak egy J betűt, hogy öngyűlölet. Itt meg mi van? Az önimádat, I betű. Ez a narcisztikus önimádat. Az öngyűlölő mit mond? Azt mondja, hogy mindenki jó, csak én nem. Az önimádó mit mond? Csak én vagyok jó, és senki más. Mindenki más hülye. Csak én. Csak én nem vagyok hülye. Teréznél az igazságban való járás ezt is jelenti, hogy magamról végre egy reális képem lesz, és ezt direkt ide rajzolom középre, hogy a magamról alkotott kép megfelel a valóságnak, magyarul nem gondolok magamról se többet, se kevesebbet, mint ami az én valóságom, ami és aki jelenleg vagyok. Ahogy élek, ami most jelenleg bennem zajlik, azt akarom látni, és azt akarom elfogadni, nem akarok magamról se kevesebbet gondolni, se többet, mint ami vagyok. Teréz ezt a 8. pontban így írja. Egyszer azon tűnődtem, vajon miért barátja annyira mi urunk az alázatosság erényének. Ekkor felmerült előttem, hogy azért, mert Isten a legfőbb igazság, és az alázat az, hogy igazságban járjunk. Tessék, megint ugyanez. Igazából az alázat annyit jelent, hogy igazságban járok önmagammal kapcsolatban. Ez az alázat. Látjuk? Az alázat önismeretet jelent. És ezért ideírom, hogy az alázat, ja Istenem, hogy ezt a szót is mennyire meg kell tisztítani. Az első lakás kapcsán azért már beszéltünk erről, de itt most ennek még jobb helye van. Az alázat nem valami alázatoskodó magatartás formát jelent. Az alázatos ember kicsoda? Az alázatos ember az, aki nem szól vissza sose. Aki nem mond semmi rosszat másnak. Aki lenyel minden bántást. Aki nem szól oda. Aki 13 fokba elfordítja a fejét. És akkor ő most a szent, és hát igen, ő csak szépeket mond. Ő nem mond csúnya dolgokat, szép dolgokat. Nem veszekszik senkivel. Mindent úgy csinál, ahogy kell. Na most ez az alázatnak nyilván, hogy halljátok is, a karikatúrája. Nem az az alázatos ember, akivel mindent meg lehet csinálni. Ugye? Akinek át lehet gyalogolni az életén. Alázatos vagyok, azaz kiírom a hasamra meg a hátamra, hogy hülye vagyok, üssetek. Ugye, ahogy iskolában ezt annó megcsináltuk, hogy hátára tettük az illetőnek, hogy hülye vagyok, üssetek, és akkor nem tudta, hogy miért üt bele, meg rúg a fenekébe mindenki be a folyosón. Mert az alázatosság ebből a szempontból sokaknak ezt jelenti, velem bármit meg lehet csinálni. Alázatosnak lenni azt jelenti, hogy mindent elviselek, fogösszeszorítva, nekem nincs véleményem, Én Isten iránti szent szeretetből mindent kibírok, nem szólok, mert alázatos vagyok. Testvérem, ennek semmi köze az alázathoz. Az alázatosság nem azt jelenti, hogy ez egy ilyen viselkedés forma. Jaj, az alázatos ember, az nem emeli föl a hangját, az nem beszél így, az nem mond csúnyát, az jaj, látjátok, mivel azonosítjuk ezt az erényt? Etikettel. És az egyházban ez rengetegszer ott van. Mivé silányul a katolikus erkölcs viselkedés kultúrává? Hogy kell főleg a keresztény közösségben szépen viselkedni? Ugye? Hogy egy kultúrált ember közösségben nem szellent. Ugye? De egyébként mindenki szellent közösségben, csak úgy valahogy úgy ezt úgy elkendőzzük. De úgyis mindenki csinálja, csak úgy teszünk, mintha ez nem lenne. Úgy teszünk, mintha az, ó, én soha életemben ilyet nem csináltam, dehogy nem. Csak a viselkedés kultúra azt követeli meg, hogy amikor így együtt vagyunk, akkor szépen, ahogy az etiketnek megfelel, és mondom, keresztény körökben ez még jobban ott van, hogy viselkedünk ugye egymás előtt. Viselkedés van. Ilyen etiket van, hogy ezt így kell, meg úgy kell, papok között meg ne tudjátok meg. Ó! Hogy tüftik szépen, papi civil zakó. Na, főtisztelendő excellenciás. Ön mit gondol a főtisztelendő excellenciás, eminenciás? Vissza szoktam kérdezni, hogy kit, hol, ki halt meg, mi volt? Tehát ez a fajta beszédmód, ennek nincs köze az alázathoz, hogy viselkedjünk. És hány kereszténynek ez, hogy szépen kell viselkedni templomba, aztán, hogy otthon az mindegy. Azt nem látják, ugye? Azt nem látja senki, hogy otthon. Hogy visel? Otthon nem vagyok alázatos, otthon nem, de templomba azért, na, azért ott szépen kell, mert így kell. Ugye, ezt így tanultuk. Ez megint, ahogy mondom, az alázat karikatúrája, ebben semmi nincsen, ami az alázathoz lenne köthető. Szerzeteseknél, ezt nem tudom, meséltem-e, de talán meséltem, ha nem, akkor most még egyszer, hogy voltak anno domini az 50-es évek előtt alázat gyakorlatok a szerzeteseknél. Kármelitáknál többit nem tudom, hogy ott biztos ott is volt, de nálunk, hogy mi volt, hogy a saját házam táját szíthatom inkább csak, mert csak szeretetből nyilván, de tényleg egyébként. És mik voltak az alázat gyakorlatok annak idején, ezt idős atyáink mesélték. Alázat gyakorlat volt például az, hogy egy testvér, akit éppen kijelöltek, vagy az elöljárók ki akarták próbálni egy növendéknek az alázatosságát, mit csináltak vele, a ebédlőnek a küszöbére így lefektették, tehát az illető, a szerzetes, ráfeküdt a küszöbre az ebédlőben, és hogy a testvérek jöttek ebédelni, mindenki úgy átlépett így fölötte, és úgy mentek be az ebédlőbe. Na most mi volt ebbe az alázat próba? Az volt, ha ezt a testvérke grimasz nélkül és fog összeszorítva kibírta, és onnan ő fölkelt dicsőségesen, akkor az előjárók örömmel megállapították, hogy az illető alázatos. Mert kibírta ezt a megaláztatást. Azt persze az előjárók nem tudták, hogy ez az illető közben, miközben lépkedtek ott fölötte, a pokolba kívánta az összes embert, aki átlépett fölötte, és mondta az átok Zsoltárt ott közben a fogai között, hogy pusztuljon mindenki, aki átlép rajtam, ez persze nem volt probléma, mert nem látszott. Az látszott, hogy ő ott fekszik alázatosan, és ezt ő kibírta. Látjuk, hogy az alázatot összetévesztjük egy ilyennel, hogy mindent kibírok. És hogy aki ezt kibírta, a megaláztatást, az alázatos. Meg az is volt, hogy az ebédlőben, amikor a testvérek ettek, ugyan U alakban voltak így az asztalok, és az egyik testvérnek ki volt jelölve megint csak, hogy ő nem kapott ebédet vagy vacsorát, hanem csak egy üres tányért kapott, és mennie kelletti térden állva minden asztal, hoz, tehát oda a szerzetesek elé, hogy kolduljon tőle a levesből, vagy valamiből. És a szerzetes vagy adott neki, vagy nem. Azt mondta, hogy menjét, akkor ment a másodikhoz. Attól lehet kapott egy kanállal. Ment a harmadikhoz, attól nem kapott. Negyedik több megint kapott valamit, vagy egy kis sót, vagy valamit a levesbe, bármi. És az illető, mikor összekoldulta meg a kis adagját, akkor ott az ebédlő közepén kellett neki azt úgy ültében ottan megennie. És hogyha ezt kibírta, alázatos. Nem bírta ki, nem alázatos. Látjátok? Tehát ez valami hihetetlen dolog, hogy azt hiszük, hogy azáltal, hogy valakinek van egy ilyen tűrőképessége, már alázatossá válik. Nem. Az alázat, mint mondtam, micsoda? Az igazságban való járás önmagammal kapcsolatban. Ez jelenti az alázat terézdés, ezt itt totálisan megmondja. Ő neki a korában az alázatosság ilyen gyakorlatok pedig el voltak terjedve a kármelitáknál. Jelentősen rengeteg volt belőle, és Teréz ezekről egy betűt nem ír. Soha nem mondja azt, hogy leányaim, akkor vagytok alázatosak, ha kibírjátok azt, ha átlépnek rajtatok az ebédlő küszöbön. Soha nem ír ilyeneket. Az alázatos az, aki ismeri saját magát. Aki az igazságban jár önmagával kapcsolatban. Nem gondol magáról se többet, se kevesebbet, mint ami. Na és ezt keressük. Ezt próbáljuk meg kikutatni. Járjunk az igazságban, azaz a saját magunk realitásában. Ne gondoljunk magunkról többet vagy kevesebbet, mint amik vagyunk. Keressük a saját magunk realitását. Természetesen magamat elfogadni, és a saját valóságomat megtalálni, az nem azt jelenti, hogy közben nincsenek bennem dolgok, amik változásra szorulnak. De vannak. A alázat, az én kép megtalálása nem azt jelenti, hogy megtaláltam, ki vagyok a valóságban, és akkor ez már most úgy marad. És sokan egyébként ezt így csinálják, hogy aha, tudod, hogy ki vagy? Rájöttél? Na, akkor most már nem is kell változtatnod semmit, mert elfogadtad önmagad. Nem, azért még ez van. Tehát, hogy amikor rájövök a magam realitására, egyre kevésbé élek álomvilágban, narcisztikus önimádatban, vagy pusztító öngyűlöletben, hanem egyre inkább szeretem magam úgy, ahogy vagyok, mindazokkal, amik vagyok, ami vagyok, és elfogadom magam úgy, ahogy vagyok, ez természetesen nem azt jelenti, hogy felmentést kapok a fejlődés alól. Hogy akkor nincs is bennem semmi, ami változásra szorul, de, és ez pontosan az alázatos ember tudja kimondani, akinek van önmagáról egy valódi képe, hogy igen, én ezen és ezen a pontban változásra szorulok. Az, meg az, nekem nem megy. De ez csak a reális énképpel rendelkező ember tudja kimondani. Mert a öngyűlölő azt mondja, hogy az nincs is, és az hülyeség, és aki ezt visszameri neki jelezni, az hülye. Vagy ezt az önimádó mondja, bocsánat, az öngyűlölő meg azt mondja, hogy bennem minden rossz. Még a jó dolgára is azt mondja, hogy az is rossz, az egy fabatkát sem ér, én semmit se tudok, semmihez se értek, mindenhez hülye vagyok. Az sem jár a valóságban. Akinek valódi énképe van, az mit csinál? El tudja mondani, hogy aha, csókolom, ebbe vagyok jó, ehhez nekem tehetségem van, ezt én meg tudom csinálni, a másik dolgot meg nem tudom megcsinálni, ahhoz nincs tehetségem, és ilyen meg olyan dolgokban nekem változásra van szükségem, változtatnom kell. De ez természetesen nem csökkent azon, hogy én egyébként szeretem magam, mint olyan. Nem csökkenti azt, hogy én egyébként Isten szeretett gyermeke vagyok, és értékes vagyok az ő szemében. Nem csökkenti azt, hogy vannak bennem megküzdendő dolgok. Látjuk, az alázatos ember ezt az ilyen nyugalommal tudja kimondani. Aha, csomó minden, jó bennem, és csomó mindenben úton vagyok. Nem vagyok célhoz érve egy csomó mindenben, lehet nem is leszek, de legalább meg kell próbálnom az úton előre járni. És akkor ez nem húz föl, hogy lehet az, hogy én még bizonyos hibákat mindig elkövetek, hogy lehet az, hogy én még nem értem a célhoz, hát úgy, hogy úton vagy. Kész. És az alázatos ember el tudja magát fogadni úton lévőként. De legalább úton vagyok, és nem mondom azt, hogy leállok, visszaesem, nem érdekel, hagyjuk, nincs is, elnyomom, szőnyeg alá söpröm. Nem mondom, mert tudom, hogy van valamivel, amivel szembe kell nézzek. Tudom, hogy van valami, amivel kapcsolatban változnom kell. Nem mondom azt, hogy nincs. Még nem érkeztem el a változás teljességéhez, de úton vagyok. És megteszem, ami rajtam múlik. Megteszem, amit meg tudok tenni. Aztán lehet, hogy ott is falakba fogok ütközni, valami az életemben van olyan, ami soha nem fog változni. Olyan is van. De legalább elmentem a falig. Legalább megpróbáltam mindent. Látjuk, mi szokott itt a nehéz lenni nekünk, hogy azt gondoljuk, hogy változnunk kell ahhoz, hogy elfogadjuk magunkat. De ezt szoktuk mondani. Majd, ha megváltozom, akkor majd igent mondok magamra. Majd, ha ilyen meg olyan leszek, majd, ha ezt a bűnömet, ezt a hibámat már kiküszöböltem. Amikor az már nincs, majd akkor elfogadom magam. Ha a karrieremben elérek erre meg arra a pontra, majd elfogadom magam. Ha lesz ennyi pénzem meg annyi, majd elfogadom magam. Ha ennyi idős leszek meg olyan, akkor majd elfogadom magam. Ha ennyi kiló leszek, majd elfogadom magam. Ugye? És mihez kötjük önmagunk elfogadását? Egy jövőbeli változáshoz. Ha majd az bekövetkezik, akkor majd el fogom magam fogadni, és csodálkozunk, hogy az a valami soha nem jön el. Vagy ha el is jön, még mindig nem segíted az önelfogadásban. Miért? És itt jön a fő mottónk. Nem azért kell változnom, hogy elfogadjam magam, hanem el kell fogadnom magam ahhoz, hogy változhassak. Értjük? Nem azért kell változnom, hogy elfogadjam magam, hanem el kell magam fogadni most azért, hogy tudjak egyáltalán változni. Nem is indul be a változás folyamata bennünk, amíg a realitásunkra igent nem mondunk. Most. Belenézek a tükörbe, és azt mondom, hogy ez van. Ez a most, jelen pillanatban ez az én valóságom. És ezt most nem kell értékelni, hogy jó vagy rossz. Ez van bennem. Ebből főzünk. Ez van. És amikor kimondom, hogy ez van, ez vagyok én, akkor ezzel nem fölmentem magam, hogy akkor, hát mivel ez van, így is marad. Nem. Megállapítottam, hogy ez a realitás, elfogadom magam, és így adok magamnak egy esélyt arra, hogy elkezdhessek változni ott, ahol kell. Tehát az önelfogadás nem egy jövőbeli változáshoz kötöm, hanem elfogadom magam, és így adok magamnak esélyt arra, hogy a jövőben változhassam. Még egyszer ezt a motto mondatot, olyan szép. Nem azért kell változnom, hogy elfogadjam magam, hanem el kell fogadnom magam ahhoz, hogy változhassak. Nem szép ez? Én találtam ki csak az. Elküldöm Pulitzer díjnak valahol. Na, szóval, ez az igazságban való járás. Ez az önismeret. És akkor majd a következő alkalommal fogom elmondani, hogy ezt az önismeretet, ezt a realitást, elfogadást hogyan lehet még hétköznapjainkra lebontani. Akkor már ennyit. Köszönöm szépen a figyelmet.